Az Országos Rendőrfőkapitányság és a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány, még hatékonyabb, közös fellépés érdekében együttműködési megállapodást kötött. Az ORFK és az alapítvány régóta partnerként dolgozik együtt. A most megkötött megállapodás fókuszában a felelős állattartással kapcsolatos edukáció, vagyis az állatvédelemmel összefüggő ismeretterjesztés áll. A részletekről Vettel Szilviát, a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnökét kérdeztem.
Hogyha történetileg visszanézünk néhány évtizedet az időben, akkor azt látjuk, hogy a 19. századi remek állattani állatvédelmi örökségünket követően a 20. század már nem volt ilyen szerencsés az állattartás, illetve az állatvédelem tekintetében, hiszen a rendszerváltáshoz kötjük azt a pontot, ami után az állatvédelem fejlődni tudott Magyarországon. Az állatvédő civil szervezetek már a 80-as években megjelentek, bár akkor még csak kis számban, valójában a 90-es években terjedtek el, illetve a 2000-es években, és emellett pedig az állatvédelem jogalkotás is akkor tudott elindulni. Az állatvédelem legfontosabb alapvető jogszabálya az állatvédelmi törvényünk, ez 1998-ban született, részben azért, mert a társadalom már felkészült arra, hogy legyen egy állatvédelemmel kapcsolatos jogszabály, meg volt rá a társadalmi igény is. A magyarországi állatvédelem legfontosabb jogszabályának az 1998-as állatvédelmi törvényt tekintjük. Ennek megszületése annak köszönhető, hogy a társadalmi igény eddigre erre az időszakra már megformálódott, a döntéshozókig is eljutott egyfelől, másfelől pedig az Európai Uniós csatlakozás, az ehhez szükséges jogharmonizáció is magával hozta azt az igényt, hogy legyen egy kifejezetten állatvédelemmel foglalkozó jogszabály. Ennek a preambuluma kimondja először a magyar jogtörténetben, hogy az állatok érezni, örülni, szenvedni képes élőlények, és mint ilyen már a létezésük folytán védelmet érdemelnek. 2004-ben lett az állatkínzás bűncselekmény Magyarországon, hiszen most már azt is elmondhatjuk, hogy a BTK-nk, a büntető törvénykönyvünk is tartalmaz olyan bűncselekményeket, amelyek közvetlenül állatokat védenek, közvetve viszont természetesen ezek is az emberi társadalomra és az embervédelemre is komoly hatást gyakorolnak. A kutatásokból, a nemzetközi, illetve újabban a magyar kutatásokból is egyértelműen kirajzolódik az a kép, hogy hogyan függ össze az embervédelem, illetve az állatvédelem. Egyfelől azt látjuk, hogy az állatoknak a közelsége, az állatasszisztált foglalkozások, vagy az állattartás rendkívül jó hatással van az embereknek a személyiség fejlődésére, a jogkövetésére, a társadalomban betöltött szerepére. Másfelől ennek ellenkezője is igaz, tehát aki állatokkal szemben kegyetlen, aki állatokat bántalmaz, az nagyobb valószínűséggel fog személyek ellen is fordulni. Az állatkínzás és a személyek elleni erőszakos cselekmények között kimutatható az összefüggés. Ezek a folyamatok vezettek el oda, hogy a magyar rendőrség most már minden szinten, területileg is, illetve a bűnmegelőzés és bűnfelderítés oldaláról is felismerte az állatvédelemnek a rendkívül jelentőségét és erejét. Egyfelől azt mondhatjuk el, hogy több olyan bűncselekmény is van a hatályos magyar BTK-ban, amely állatokat véd vagy állatokkal is foglalkozik, és nem csupán az állatkínzásra gondolok, bár elsősorban arra, hanem amellett tiltott állatviadal szervezése bűncselekményünk is van, orvvadászat vagy orvhalászat ellen is fellép az állam, illetve a veszélyes állatokkal kapcsolatos kötelezettségeknek a megszegése szintén bűncselekménynek minősül.
Akkor ez 20 éve van körülbelül így, vagy az utóbbi években szigorodott még inkább az ezzel kapcsolatos szabályozás?
2004-ben egy állatkínzásos eset háborította fel annyira a közvéleményt, a civil állatvédőket és a társadalom szélesebb rétegeit is, hogy aláírásgyűjtésbe kezdtek az emberek, és végül bűncselekménnyé vált az állatkínzás. Korábban csak szabálysértést lehetett megállapítani, illetve közigazgatási eljárást lehetett ezzel kapcsolatban indítani. Azóta folyamatosan azt látjuk, hogy egyre több részletszabály, minősített eset, új elkövetési magatartás jelenik meg, tehát az állatkínzás bűncselekménye egyre részletesebb, differenciáltabb, és emellett a büntetési tételeket is folyamatosan emeli a jogalkotó. Egészen odáig, hogy 2021 végén a Magyar Országgyűlés egyhangú döntéssel úgy határozott, hogy állatkínzásért ma már Magyarországon akár 5 év szabadságvesztést is lehet kapni, csak hogy tudjuk ezt mihez viszonyítani, ez az 1-től 5 évig terjedő büntetési tételnek a lehetősége a gondatlansággal elkövetett emberölés büntetési tételének felel meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy a jogalkotó is egyre komolyabban veszi az állatkínzást, az állatok bántalmazását, és ez mind a nemzetközi tendenciákba, trendekbe illeszkedik, mind pedig a magyar közvélemény akaratának is úgy gondolom megfelel, hiszen ha az állattartás oldaláról közelítjük meg az állatvédelem kérdését, akkor azt látjuk, hogy Európának az élmezőnyében vagyunk. Az állattartó háztartások arányát tekintve, mi magyarok kifejezetten sok állatot tartunk otthon, keftelésből tartott állatokat is, és egyébként haszonállatokat is. Ha csak a kutyatartást vizsgáljuk, akkor az látható, hogy míg 2018-ban a COVID előtt nagyjából minden harmadik magyar háztartás volt kutyatartó, ez egészen odáig változott az elmúlt néhány évben, hogy 2023-ban az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központja által végzett országos reprezentatív felmérés eredménye az volt, hogy több mint minden második magyar háztartás kutyatartó. Tehát egy hihetetlen széles társadalmi réteg tart otthon állatot, macskák száma is nagyon nagy Magyarországon, és az egzotikus állattartás is bizony egyre népszerű.
Egzotikus állatokra is vonatkozik mindennemű az állatvédelemre vonatkozó és arra kiterjedő szabályozás?
Minden állattartására vonatkoznak Magyarországon jogszabályi előírások. Vannak olyan állatok, amelyre többféle részletesebb előírást találunk, illetve a bűncselekményeknél sem mindegy, hogy milyen állatról van szó. Az állatkínzás Magyarországon kétféle jogágból közelíthető meg, két definíciója is van. Az egyik az állatvédelmi törvényben található, ez nem részletezi, hogy milyen állatról van szó, csak annyit ír, hogy állatra vonatkozóan tiltja az állatkínzást. A bűncselekményi verzió az már egy kicsit szűkebb megfogalmazás, hiszen a társadalomra a legveszélyesebb cselekmények kerülnek be a PTK-ba. Itt már gerinces állatra vonatkozik a legtöbb kitétel, illetve veszélyes állatra abban az esetben, hogyha az állatok elűzéséről, elhagyásáról vagy kitevéséről beszélünk. Kevesen tudják, de bizony ez utóbbi is Magyarországon bűncselekménynek számít.
Nemrégen ugye az Országos Rendőrfőkapitányság és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány együttműködési megállapodást kötött, amelyről már röviden beszámoltunk az Inforádióban is. Esetleg idézzük fel, hogy milyennek a megállapodásnak a lényege és miért is fontos.
A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az egyetlen olyan állatvédelmi alapítvány Magyarországon, amelyet egy törvény, egy 2022-es törvény hozott létre. Így módon mi közhasznúak vagyunk, és közfeladataink vannak. A közfeladataink közé tartozik az állatvédelem, felelős állattartás, főbb gondolatainak, alapvetéseinek a népszerűsítése, illetve az állatokkal, állatvédelemmel foglalkozó civil, gazdálkodó és egyéb szervezetek munkájának a segítése. Mi vagyunk az az alapítvány, ahova az a sokféle állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos tudás, ami az országban kialakul, összpontosul. Tehát mi rálátunk a közigazgatási eljárásokra, a büntető eljárásokra, nagyon sok civil szervezettel kapcsolatban vagyunk, állampolgárokkal is kapcsolatban vagyunk, és egy olyan tudásbázis, információs bázisra tettünk szert az elmúlt időszakban, amelynek pontosan az a célja, hogy ezt a speciális területet, az állatvédelmet minél jobban próbáljuk átlátni. A rendőrségnek kulcs szerepe van az állatvédelemben, hiszen az állatokkal kapcsolatos bűncselekményeket ők nyomozzák, ők derítik fel. Nagyon gyakran ők találkoznak először ezekkel az esetekkel, mondjuk egy állatpolgári feljelentés bejelentésnek a hatására. Emellett a bűnmegelőzésnek is most már oszlopos részét képezi az állatvédelem és a felelős állattartás oktatása, ami azon a felismerésen alapul, hogy aki felelős állattartó, az nagy valószínűséggel egy jogkövető állampolgár is egyben, illetve az emberi közösségben is nagyobb empátiával tud működni. Ezt az együttműködést nem most kezdtük, régóta partnerként működik együtt a magyar rendőrség és az alapítvány, most öltött ez egy együttműködési megállapodási formát. A közös ügyünk az állatvédelem alapítvány minden rendelkezésére álló információt, továbbképzési anyagot, amit az elmúlt időszakban kifejlesztettünk, nem kevesebbet, mint Magyarország legteljesebb, legnagyobb állatvédelmi információs csomagját hoztuk létre, több mint 1500 oldal gyakorlati és elméleti tudásbázist hoztunk létre, ezt mind a rendőrség rendelkezésére bocsátjuk. Fontos azt kiemelni, hogy a rendőrség, akár csak a közigazgatási szinten a jegyzők, nagyon sokféle üggyel foglalkozik, hiszen minden a hatáskörükbe tartozik, ami a BTK-ban bűncselekményként szerepel, tehát az állatokkal kapcsolatos cselekmények csak egy kis szeletét képezik az ő tevékenységüknek. Ezzel együtt viszont ez egy nagyon speciális jogterület, hiszen egy speciális tudást igényel, és nagyon sokat változott a mögöttes joganyag is. Az állat jóléttel kapcsolatban is egyre többet tudunk. Mit éreznek az állatok, mennyire képesek szenvedni, hogyan kell egy állatot jól tartani.
Fettel Szilviát, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnökét hallották. Most folytatjuk a beszélgetést a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnökével. Fettel Szilvia az ORFK-val kötött megállapodás mellett arról is beszámolt az Inforádiónak adott interjúban, hogy bekerült az állatvédelem a köztisztviselői továbbképzési programba. Miről is van szó, és egy program keretében mit lehet elsajátítani az állatvédelemből?
Magyarországon az állatvédelmi közigazgatási eljárásokkal kapcsolatos szabályozás elég komplexnek, szövevényesnek, időnként bonyolultnak hat. Legyen egy példa erre az, hogy 6 féle elsőfokú állatvédelmi hatóság van Magyarországon jelenleg. Tehát még azok a jogalkalmazók is részben ezzel foglalkoznak, tehát benne van a napi tevékenységükben, találkozhatnak vitás kérdésekkel, illetve egyáltalán nem biztos, hogy olyan nagyon könnyedén megy egy ilyen ügynek a végigvitele, akkor, hogyha valaki álljakezdő és először találkozik ezzel. A kormánytisztviselők, illetve a köztisztviselőknek kötelező bizonyos számú tanulmányi pontot gyűjteni évente, ez a beosztásuktól függ, hogy pontosan mennyit. Ebben a továbbképzési programcsomagban egészen mostanáig az állatvédelmi eljárásokra vonatkozó tananyag e-learning program nem szerepel. A témát megtaláljuk említés szintjén, egyes tananyagrészekben, de kifejezetten az, hogyha rossz állattartással találkozik a hatóság, ilyen bejelentést kap, állatkínzással kapcsolatos bejelentést kap, akkor, hogy pontosan mit és hogyan és milyen sorrendben érdemes tenni, erre vonatkozóan a jegyzők, állatvédelmi ügyintézők részére nem állt eddig rendelkezésre tananyag. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány 2023 nyarán megkereste a továbbképzési portfólióért felelős nemzeti közszolgálati egyetemet, a továbbképzési intézetet, hogy fejlesszünk együtt egy olyan tananyagot, ami megkönnyíti a jegyzőknek az állatvédelmi munkáját, beleértve egy eljárás végigvitelét a bejelentéstől egészen szankciókig, jogkövetkezményekig bezárólag. Nyitottságra találtunk, úgyhogy egy éves munkaeredményeképpen idén, tehát 2024 nyarára elkészült ez a tananyag, ez szeptembertől elérhető a kormány, illetve köztisztviselők számára, 2025-től pedig teljes értékű részét képezi a továbbképzési portfóliónak.
Ugye nagyon sok minden történik így jogalkotás szintjén és az állatvédelemben itt Magyarországon. Mekkora összefogás eredménye ez? Nem csupán gondolom a közös ügyünk az állatvédelem alapítvány munkája mindez, hanem egy nagyobb összefogás része. Hogyan sikerül a jogalkotás szintjén és a gyakorlatban változásokat elérni?
Széles körű összefogás nélkül az eddigi eredményeket sem tudtuk volna elérni, és a jövőben is azt tervezzük, hogy az eddigieknél is nagyobb léptékben szeretnénk haladni, ami az állatvédelmet illeti, hiszen még nagyon sok feladat áll előttünk. A civil állatvédelem, a civil állatvédő szervezetek nagyon fontos részét képezik ennek a rendszernek, hiszen a terepen ők dolgoznak, az állatmentés napi, nagyon nehéz, legtöbbször teljes embert igénylő feladatait ők látják el. Emellett sok szakmai szervezet működik, most már egy olyan szakember generáció jön ki a specializált állatvédelmi képzésekről, akik nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy hatékonyan és jogszabályszerűen és az állatorvosi szempontoknak is megfelelően tudjuk fejleszteni az állatvédelmet Magyarországon. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány Ovádi Péterrel, az állatvédelemért felelős kormánybiztossal szorosan együttműködve a diplomáciai állatvédelmet igyekszik megteremteni, illetve megerősíteni Magyarországon, tehát szeretnénk összekötni a közvélemény hangját, a sok állatszerető embernek az igényeit, a civil állatvédőknek a igényeivel, kívánságaival, illetve a szakmának a megalapozott, racionális és tudományos alappal bíró véleményével. És azt szeretnénk, hogy ezek a hangok elérjenek a döntéshozókig, és olyan intézkedések születhessenek, olyan finanszírozási rendszer legyen bevezetve, olyan jogszabály változások történhessenek meg, amelyek mind az állatok, mind az emberek érdekét egyaránt szolgálják.
És hát mindezen ügyeket ugye nem lehet úgy előmozdítani, megvalósítani a gyakorlatban, hogyha már akár az oktatás szintjén és a fiatalok körében nem került terítékre ez a téma, és nem válik úgymond népszerűvé, vagy legalábbis pártolandó ügyé az állatvédelem.
Talán kevésbé látványos, legalábbis rövid távon kevésbé látványos, de annál fontosabb feladatunk a gyerekek felé nyitás. Meggyőződésem, hogy a gyerekek állatszeretettel születnek, viszont az állatszeretet, az érzelem önmagában nem egyenlő azzal, hogy valaki hogy tudja, hogyan kell ellátni egy állatot, hogyan válik felelős állattartóvá, illetve a vadon élő állatokkal hogyan kell, hogy viselkedjen. Ezeket mind meg kell tanulni, tehát a szocializációval és az ismeretek bővülésével a gyerekeknek magukba kell szívni ezeket az információkat. Azt valljuk, hogy a jövő állattartási kultúráját, állatvédelmét alapjaiban azt fogja meghatározni, hogy a jelen gyermekei hogyan, milyen formában találkoznak az állatokkal, megtanulják-e a felelős állattartásnak az alapvetéseit. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány állatasszisztált foglalkozásokat szervez. Kutya, de most már macska asszisztált foglalkozásaink is vannak. Olyan térségekbe igyekszünk ezt elvinni, hátrányos helyzetű térségekben működő oktatási intézményekbe, ahol valószínűleg az intézmény nem tudná maga önerőből megoldani azt, hogy ilyen foglalkozás legyen, de ezeknek a gyerekeknek is szeretnénk az állatok közelségének a szépségét így módon megmutatni. Hiszünk az élménypedagógiában, azt látjuk, hogy egy élő állatnak a közelsége, varázsa egy életre szóló élmény lehet a gyerekeknek, elképesztő hatással van személyiségfejlődésükre, az empátiás képesség alakulására, amit utána nem csak az állatokkal szemben fognak tudni pozitívan kamatoztatni, hanem bizony embertársaikkal szemben is. A művészeti programunknak része az, hogy gyerekelőadások előtt néhány színházzal együttműködve szervezünk néhány perces felelős állattartásról szóló mini előadást, vagy tájékoztató kis programot a gyerekeknek. Több ezer gyermekhez eljutottunk már így. A programnak a lényege, hogy egy általuk is ismert, elismert, szeretett színész, teljességigénye nélkül Gregor Bernadett, aki kuratóriumunk tagja is, vagy Keresztes Ildikók, Szantusz Barbara, tudnám még sorolni a színművészeket, saját állatukkal odaállnak a gyerekek elé, és mesélnek néhány szót a felelős állattartásról, hitelesen, a saját példájukból kiindulva. Emellett az Állatorvostudományi Egyetem most már hagyományosan évről évre megszervezi az állatvédő oktatási intézményeknek szóló pályázatát. Most már idén 492 állatbarát oktatási intézményt avattunk 2024. júniusában. Ebben bölcsödék, óvodák, általános iskolák, középiskolák, gyógypedagógiai intézmények és most már gyermekotthonok is szerepelnek.
Vettel Szilviát, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Rozgonyi Ádám vagyok. Az Európai Unió versenyképessége, védelempolitika, bővítés, a kohéziós politika jövője, a csatlakozások gyorsítása. A Soros Magyar Elnökség legfontosabb feladatairól beszélt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter az MCC Festen Esztergomban. Bóka János a békemisszióra is kitért, amely szerinte politikai és morális kötelesség. További részletek Tatár Tímeától.
Az Európai Unió tanácsa olyan, mint egy társasházi lakóközösség, a Soros elnökség pedig a közös képviselő, akinek lehetnek jó ötletei, de a döntéseket a végén a lakóközösség fogadja el. Ilyen hasonlattal élt Bóka János, uniós ügyekért felelős miniszter az MCC Fest pódium beszélgetésén, majd komolyabbra fordította a szót.
Szerintem az elnökség növeli a politikai mozgásterünket, jobban el tudunk látni koordinációs szerepet, és talán olyan irányú beszélgetéseket tudunk kezdeményezni, javaslatokat tudunk az asztalra tenni, ami abba az irányba visz, hogy Európa egy picit jobban fog hasonlítani arra az Európára, amit mi látni szeretnénk.
Az uniós versenyképesség hanyatlásával kapcsolatban azt mondta, a probléma nem új keletű. A magyar Soros elnökség pedig azonosította azokat a területeket, ahol mielőbb változtatni kell. Ilyen például a túlzott szabályozás, a belső piac vagy a zöld átállás is.
Az a célunk, hogy először is legyen egy ilyen versenyképességi paktum. Ezt mi alapvetően egy politikai jellegű dokumentumnak gondoljuk, ami ráirányítja a politikai figyelmet arra, hogy a versenyképesség az fontos az Európai Unió jövője szempontjából. Kiegészítve néhány konkrét javaslattal, tehát hogyha ilyen konkrét elemek mint egy függelékeként szerepelnek ennek a politikai nyilatkozatnak, akkor a magyar elnökség mint átmeneti intézmény elnökség tulajdonképpen elérte a célját.
Beszélt a magyar elnökség másik fontos prioritásáról, a védelmi politikáról, ami szerinte egy konfliktusos politikai kérdés.
Igazából Európai Uniós hatáskör az ott található, ahol a védelem politika és a védelmi ipar találkozik. Az európai védelmi beszerzések több mint 80%-a ma az Európai Unión kívülről történik. Most amit meg lehet csinálni, a mi elnökségünk alatt az az, hogy ez az európai védelmi ipari terv, meg az európai védelmi ipari stratégia, ez legalábbis a tanácsban legyen elfogadva olyan formában, ami nem a bizottság kezébe helyezi az európai védelmi és tervezési koordinációt, és aminek elsődleges célja nem az Európai Unión kívüli országoknak a védelmi támogatása, hanem az európai védelmi iparnak a megerősítése.
Bóka János az uniós bővítésre is kitért. Az előző magyar elnökség volt ugyanis az utolsó, aki le tudott zárni egy csatlakozási tárgyalást, ez volt Horvátország.
Ez talán egyfajta politikai felelősség is számunkra, hogy próbáljunk valódi lendületet adni a bővítési folyamatnak. Alapvetően az Európai Uniónak a nyugati felében ma bővítési apátia van. Ez egyébként szerintem Ukrajnára is kiterjed. Arról van szó, hogy keresi az Európai Unió nyugati fele azokat a politikai gesztusokat, amiket különösebb költségek nélkül Ukrajna felé gyakorolni tud.
A magyar Soros elnökség a fókuszt a nyugat-balkáni területekre helyezi, ahol már 20 éve várnak a csatlakozásra, hangsúlyozta Bóka János.
Január 1-ével hatályát vesztette az Egyesült Államok és Magyarország által még 1979-ben kötött úgynevezett kettős adóztatást kizáró egyezmény. A magyar személyi jövedelem adóról szóló törvény szerint magyar adóilletőségű minden magyar állampolgár, kivéve az olyan kettős állampolgárt, akinek nincs magyarországi lakcíme, hívta fel a figyelmet a Niveus Consulting Group együttműködő jogi partnere. Kalapos Mihály kérdezte Fischer Ádámot.
Az USA és Magyarország azon egy kézen megszámolható országok egyike, ahol minden állampolgárt automatikusan adóilletőségűnek tekintenek. És ez alól csak akkor van kivétel elsősorban, hogyha van kettős adóztatást kizáró egyezmény. Mivel ez az USA-val megszűnt, ezért beleessünk abba a csapdahelyzetbe, hogyha egy magyar Amerikában él, akkor az amerikaiak is úgy gondolják, hogy neki ott adót kell fizetni, mert hogy ott él, ez általában önmagában ilyen adóilletőséget keletkeztet. Magyarország meg azért gondolja úgy, mert magyar állampolgár. És nagyon sok jövedelem esetében ez azt jelenti, hogy itt is, ott is adót kell fizetni, ami alól semmilyen módon nem nagyon lehet mentesülni.
Mi a helyzet akkor, hogyha valakinek munkabére van az Egyesült Államokban, akkor miért is kell Magyarországon is adóznia?
A munkabér az a típus, ami egész jól van még ezek mellett is szabályozva. A munkabérnél ott USA-ban értelemszerűen fog adót fizetni, Magyarországon pedig adót kell fizetni, de be lehet számítani az Amerikában megfizetett adóját. Ez általában arra vezet, hogy nem fog adót fizetni itthon, hiszen a 15% SZIE az jóval alacsonyabb, mint az amerikai, de el tudok képzelni olyan alacsony bért, vagy olyan adókedvezményt, ami arra vezet, hogy nincs annyi beszámítható jövedelme, hogy az Magyarországon elég legyen. Annyi beszámíthatott adója a jövedelme után, és ehhez még az is hozzatartozik, hogy ráadásul csak az adó 90%-át lehet beszámítani, tehát valamivel még magasabb adókulcs is kell, mint a magyar.
Mi a helyzet az Egyesült Államokban kapott osztalékkal, kamattal?
Na, azok az igazán nehéz kérdések. A kamat esetében ott egyértelműen kell Magyarországon is adót fizetni, és azért, mivel hogy itt adóilletősége van, és ugye ennek most már van itthon is SZIA vonzata. Az osztalék az annyiban más egy kicsit, hogy az osztalékból szoktak levonni így is úgy is kint olyan adót, amit általában be lehet számítani, tehát ott sokszor előfordul, hogy valójában ugyanarra jutunk, hogy nem kell itthon adót fizetni, de a kamatnál ez nem fordul elő. A kamatnál ritkábban vonnak leszját, ahol igazán nagy probléma lehet, viszont az nem a kamat és nem az osztalék, de aki például tőzsdézik és árfolyam nyereséget ér el. Az lesz a tipikus kettős adóztatás alá eső jövedelem, mert az nagy eséllyel a lakóhely alapján Amerikában és az állampolgárság alapján Magyarországon is meg fogják adóztatni.
Mi lehetne a megoldás tehát például, hogyha valaki feladja a magyarországi lakcímét? Egyáltalán, ha feladja, akkor magyar állampolgár marad?
Hát ha feladja a lakcímét, akkor természetesen az állampolgárságot nem érinti, viszont a magyar adóilletősége megmarad. Hát a nyilvánvaló megoldás egy új egyezmény lenne, de most ettől eltekintve, amit tenni lehet, azok tudnak tenni bármit, akik kettős állampolgárok, ugyanis egész pontosan úgy szól a magyar SZIA törvénynek az illetőség szabálya, hogy magyar adóilletőségű a magyar állampolgár, kivéve az a kettős állampolgár, akinek nincs magyarországi lakcíme. Tehát aki egyébként kettős állampolgár és lemondott a magyar lakcíméről, az ez alól mentesül, de bárki más, aki zöldkártyás vízummal dolgozik Amerikában, azoknak erre nincs lehetőségük, hiába adják le a magyar lakcímüket.
Fischer Ádámot, a Niveus Consulting Group együttműködő jogi partnerét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Beismerő vallomást tett az a 19 éves fiatal férfi, akit amiatt vettek őrizetbe Ausztriában, mert a hatóságok szerint hűségesküdtett az Iszlám Állam terrorszervezetnek, és támadásra készült Taylor Swift bécsi koncertjén. Bűntársa egy 17 éves, török-horvát származású, de szintén osztrák állampolgárú fiatal férfi. Sajtóértesülés szerint időközben újabb őrizetbevétel is történt, a tervezett támadás részleteiről és a korábban őrizetbe vett gyanúsítottakról Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértővel beszélgettem.
Egy óriási nagy koncertről van szó, ahova 65 ezeren vettek egyet, azért az nem kis létszám, és ezt az egész koncertet Bécsben, az ENSZ Happel stadionban rendezik. Az illetőről kiderült az, hát ilyenkor végeznek egy általános áttekintést arról, hogy milyen veszély van, és ezek között felmerült ez a fiatal ember, aki Bécs mellett lakik, és hát valószínű, hogy telefonlehallgatás, illetve internet figyeléssel vették észre azt, hogy mire készül. Nyilván ezt figyelték. Ternisznek nevezik azt a települést Alsó-Ausztriában, hova ez a fiatalember való, 19 éves, de egy másik fiút is letartóztattak. Feltételezhetően a kettő egymással kapcsolatban áll, tehát részleteket ebben nem közölnek, de el tudom képzelni, hogy kapcsolatban volt vele, és találtak némi vegyi anyagot, tehát valószínűleg valamilyen robbantást terveztek. Hát azt tudni kell, hogy az iszlám állam interneten keresztül toboroz. Na most, amiután az illetők ezt például hűségesküdt tett, az azt jelenti, hogy kipróbálják, hogy vajon megbízható-e, meg megcsinálja azt, amit ő megígért, és általában a gyakorlat az, hogy a csatlakozástól számítva rövid időn belül szerveznek neki valamilyen merényletet. Tehát, hogy bizonyítsa azt, hogy nem csak szóban mondja azt, hogy hűségesküdt ez az iszlám államnak, hanem gyakorlatban is tudja bizonyítani.
Hát valószínű, úgy van, egy teszt, az ő tesztje, hogy mennyire hűséges, és mit vállal el?
Igen, hát ezt lepróbálják, hát hogyha nincs személyes kapcsolat egyáltalán, tehát senkivel nem áll a kapcsolatban, csak interneten keresztül. Na most leteszi a hűségesküt, kipróbálják a szervezet részéről, hogy valójában mennyire tudja, vagy akarja azt, amit mond, végrehajtani a gyakorlatban. Na most valószínű, hogy a anyagokból, amiket rögzítettek, kiderült az, hogy van ilyen szándék, találtak is ott bizonyítékot, és ilyenkor úgynevezett megelőző óvatosság miatt lemondták a koncertet. Tehát ez nem kis dolog, az ennyi embernek eladtak 3 napra jegyet, és most egyelőre lefújták a koncertet, az azt jelenti, hogy úgy értékelték a helyzetet, hogy valós. Ebben az esetben viszont azt kell elmondani, vagy azt kell látni, hogy teljesen jogos volt a hatóságoknak az az intézkedése, hogy inkább ne legyen koncert, mint mondjuk esetleg valamilyen módon be tudod vinni robbanóanyagot, azt fölrobbantja, most képzeljük el, hogy egy stadionban, ahol ennyi ember van, történik egy robbanás. Hát nyilván sok a halott. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig óriási pánik keletkezik, hát ennek a többi részéről nem is akarok beszélni. Tehát itt azért szerintem teljesen jogos volt az osztrák hatóságoknak azon intézkedése, hogy lefújták a koncertet.
Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, címzetes egyetemi tanárt, az MTA doktorát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Exterde Tibor nevében is köszönöm a figyelmüket, Rozgonyi Ádám vagyok.